Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, és újjá lett minden. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a lekciót, amint írva található Márk evangéliumában a 14. fejezetben, az 53. verstől a 65. versig foglaljon helyet a gyülekezet. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Márk evangéliumából, 14. fejezetből, 53. verstől a 65. versig. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mind. Péter távolról követte őt be egészen a főpap palotájának udvarába, és ott ült a szolgákkal, melegedett a tűznél. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Sokan tettek ugyan ellene hamis tanúvallomást, a vallomások azonban nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, amikor ezt mondta, én lerombolom a kézzel alkotott templomot, és 3 nap alatt mást építek, olyat, amit nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá. Te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta. Én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. A főpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt. Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok az Isten káromlást? Mi a ti véleményetek erről? Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek elkezdték őt köbdösni, arcát betakarni, és ütlegelni őt, és ezt mondták neki, most prófétálj. A szolgák is arcul verték őt. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztusban közöttünk vagy, és megmutattad a te fiadat nekünk, hogy megismerjünk téged, hogy mit jelent alázattal, szeretettel szolgálni, és az igazságot követni. Köszönjük, hogy Krisztus azért jött, hogy mi szabadok legyünk, azért szenvedett, hogy az ő tanítását megértve eljussunk az örökké való Istenig, te hozzád, mennyei atyánk. Azért, hogy amikor imádkozunk Jézus Krisztus nevében, akkor a mi lelkünk valóban találkozzék az Isten lelkével, és azért jött, hogy semmiféle bűn, semmiféle nehézség, semmi elválasztás ne legyen köztünk, hogy megbékéltessen bennünket veled, mennyei atyánk, hogy teljes bizalmunk legyen irántad. Így kérjük most, hogy add meg, hogy ezt a győzelmet szemléljük, azt az erőt, ami Krisztusban jelen volt, és jelen van ma is most közöttünk, és Krisztusban láthassuk a hit fejedelmét, aki előttünk jár, és átvisz bennünket a te országodba, mennyei atyánk. Így kérjük, hogy most emeld fel a mi szívünket hálaadásra, add, hogy Krisztussal egyé váljon a mi életünk, és most a mi lelkünk békességre jusson, lelki örömre, az üdvösség örömére. Jézus nevében kérjük, hogy légy itt jelen közöttünk, szent lelkeddel. Amen. Helyünkön maradva hallgassuk meg Márk evangéliumából a 15. fejezetből, 20. verstől a 41. versig Istenünk igéjét. Tehát Márk evangélium a 15. fejezet 20. verstől a 41. versig. Miután kigúnyolták, levették róla a bíbor ruhát, felöltöztették saját ruhájába, és kivitték, hogy megfeszítsék őt. Kényszerítettek egy arra menő embert, Cirénei Simont, Alexander és Rufus apját, aki a mezőről jött, hogy vigye a keresztet. Elvitték őt a Golgota nevű helyre, ami ezt jelenti, koponya hely, és mirhás bort adtak neki, de ő nem fogadta el. Ekkor keresztre feszítették, és megosztoztak a ruháim, sorsot vetve, hogy ki mit kapjon. 9 óra volt, amikor megfeszítették. Felirat is volt a kereszten, az ellenemelt vádról, amely így szólt, a zsidók királya. Vele együtt feszítettek keresztre 2 rablót, egyet jobb, egyet pedig bal keze felől, és így teljesedett be az írás, amely ezt mondja, és bűnösök közé számlálták. Az arra járók fejüket csóvával káromolták, és ezt mondták, nosza te, aki lerombolod a templomot, és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között, az írástudókkal együtt, és így szóltak. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalásznák, akik vele együtt voltak megfeszítve. Amikor 12 óra lett, sötétség támadt az egész földön 3 óráig. 3 órakor Jézus hangosan felkiáltott, Éloi, Éloi, láma szabaktáni, ami ezt jelenti, én Istenem, miért hagytál el engem? Néhányan az ott állók közül, akik meghallották, így szóltak, nézd, Illést hívja. Valaki elfutott, megtöltött egy szivacsot ecettel, nátszára tűzte, inni adott neki, és így szólt. Lássuk csak, eljön-e Illés, hogy levegye. Jézus azonban hangosan felkiáltva kilehelte lelkét. Ekkor a templom kárpitja felülről az aljáig ketté hasadt. Amikor a százados, aki vele szemben állt, látta, hogy így lehelte ki lelkét, ezt mondta. Bizony, ez az ember Isten fia volt. Voltak ott asszonyok is, akik távolról figyelték, köztük a magdalai Mária, továbbá Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Szalomé, akik követték őt és szolgáltak neki, amikor Galileában volt, és sok más asszony is, akik vele mentek fel Jeruzsálembe. Kedves testvérek, a nagypénteki történet van előttünk. Még egy igét szeretnék felolvasni. 2 Korintus 5:19. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Kedves testvérek, a nagypéntekről ebben az értelemben szeretnék szólni, illetve áttekintenék mindazt, ami a kereszt halálig történt, ami odáig vezetett, hogy Jézus Krisztust megfeszítsék, az előzményeket. De mindez, hogy miért is történt, ugye azért, hogy Isten megbékeltette önmagával a világot, és ezt a békeltetést Krisztusban adja nekünk. Ezért hal meg Krisztus, hogy békességet szerezzem Isten és az ember között, Isten és a világ között. Érdekes, hogy ezt a kifejezést használja, hogy világ, nem pedig csak azok, akik hisznek benne, hanem ez a világnak is szól. Nem csak a hívőknek, hanem mindenkinek szól, mert Isten az ő békességét nem csak a benne hívőknek akarja úgymond adni, hanem azoknak is akarja adni a békességet, az üdvösséget, akik nem hisznek még ő benne. A nagypénteki események előtt, ugye a nagy tanács előtt volt Jézus. Ebből is láthatjuk azt, hogy az ő halálra ítéltetésének úgymond két oka van. Ez a két ok szerepelt a tárgyalások során. Az egyik ok szülte a másikat, illetve van egy, most azt mondom, Isten általi oka, hogy ez volt az elrendelt út, hogy Isten akarata is az volt, hogy engedelmes legyen mindvégig, és ez jelen esetben a kereszt halált jelentette, hogy a megbékéltetés tökéletes legyen, Isten szeretetének a megmutatása. A másik ok, az első ok most földi szinten, az az volt, hogy Jézus, amikor ugye elkezdte tanítói hivatását, akkor tanította az embereket Isten országáról, és hamar megmutatkozott, hogy feszültségben van korának vallási vezetőivel. Mert Jézus leleplezte azokat a dolgokat, amelyekben eltértek az isteni úttól, ezért tanításában sokszor úgymond szembe ment, vagy leleplezte a vallás különböző megnyilvánulásait, és ezáltal már a kezdeti időszakban erős feszültség volt, de Jézus 3 évig tanított ebben a feszültségben, és ez a feszültség nem szűnt meg. Ez még inkább növekedett, és amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, virágvasárnap, és bemegy a templomba, és azon a héten majd, hogy nem, a templomban tanít minden nap, ugye úgy kezdi az ő tanítását, hogy kiűzi a kufárokat, az árusokat a templomból, és behívja a csonkabonkákat, a gyermekek ott vannak, és ott beszédeket tart, ott mondja el a jajmondásokat a farizeusokra. Hát azt érezhetjük, hogy itt már, előtte ugye Lázárt is feltámasztja, halottat is feltámasztja, az már egy erős pont, amikor elhatározzák, hogy elfogják majd Jézust, és egyre inkább a nép szereti őt, tiszteli őt, és hallgatják őt, és akkor elhatározzák, hogy csellel elfogják majd Jézust, törbe fogják csalni, és valamiképpen a kezükre fogják játszani. És ugye itt van Júdásnak a szerepe, aztán Getsemáné kertben, ahogy elfogják őket, előtte ugye az utolsó vacsora van. És ahogy felolvastam a lekcióban, akkor a Sanhedrin elé viszik, ahol egy este ugye a kihallgatás megtörténik. Ez a Sanhedrin Júdeában a legfelsőbb bíróságot jelentette, és igazából ez vallási ügyekkel foglalkozó testület volt. A főpap hatalmát megosztották, és nem csak a főpap döntött egy személyben, hanem volt egy testület, akik a döntéshozók voltak. Ez egyébként csak Jeruzsálem elfoglalásáig létezett, ez a Sanhedrin. Erős befolyása volt vallási kérdésekben is, még a szórványok tekintetében is. Volt egy nagyobb Sanhedrin, meg volt egy kisebb. Jelen esetben, amikor éjszaka összehívták a Sanhedrint, akkor egy szűkebb körben történt el az összehívás. 71 tagja volt a főpap elnökletében. Itt szadduceusok, papok, írástudók, rabbik voltak jelen. Nekik is voltak ugye fegyveres testületeik, vagy rendőrség úgymond, amikkel rendelkeztek, vagy templomőrség. Halálos ítéletet azonban nem hozhattak, mert korlátozva volt ilyen szempontból az ő joguk, és ezért történt ugye Jézusnak a később az átadása a rómaiak részére. A szavazás tekintetében volt egy ilyen törvényük, hogy ha a többség halálos ítéletet javasolt, és egy ellenszavazat volt, akkor lehetett azt végrehajtani, hogyha egyöntetű volt a szavazás, és mindenki arra szavazott, hogy valaki halálra mérte, akkor ezt az ítéletet nem hajtották végre. Mert az ő törvényük szerint, hogyha a szavazás egyhangú, akkor nem szabad végrehajtani, mert az a gyanú lehet, hogy koncepciós dolog. Ez, amit végre akarnak hajtani. Tehát az gyanús volt az ellenszavazat nélküli ítélethozatal és manipuláltság vágyával illethették volna őket, és ebből láthatjuk, hogy itt Jézusnál viszont egyhangú volt. Itt azért érthetjük meg ezt, hogy mekkora feszültség volt ott a főpapok és a vének tekintetében, hogy mivel ez septébe lett összehívva, és az éleple alatt, és gyorsan akarták végrehajtani, amit akartak. És látjuk azt, hogy hamis vádakat kerestek, és nem találtak igazából vádpontokat, egymásnak ellentmondó vádlók jelentkeztek, és ezért aztán volt egy pont, amikor a főpap látva ezt a helyzetet, ott Istenre kényszerítette Krisztust, és ezt a kényszerítő módot nem nagyon használták, úgymond a kihallgatás során. Ebből is látjuk a kétségbe esett próbálkozást arra, hogy Jézus valamilyen szinten elítéljék, mert nem találtak semmit ellene. És amikor a főpap megállt Jézus előtt és megkérdezte, Istenre kényszerítve másik evangélium szerint, hogy ő valljon szint, hogy most tényleg ő-e az Isten fia, erre ugye többfajta válasz van az evangéliumokban. Az egyik az, hogy én vagyok, mondja Krisztus. A másikban azt mondja, hogy te mondád. És ebben érzékeljük azt, hogy Jézus egyrészt megvallja, másrészt meg a te mondádban is benne van, hogy te mondod ezt rólam. És ez volt lényegében a végső ok, hogy Isten káromlás történik, hogy Jézus ugye magáról vallotta, elismerte, hogy ő Isten fia. Tehát az élő Istenre kényszerítelek téged, mondd meg nekünk, ha te vagy a Krisztus, az Istennek fia. És itt ugye a szövegben nem az szerepel, hogy messiás, hanem az szerepel, hogy Krisztus felkent, tehát nem a héber változatot mondja a főpap. És akkor mondja, hogy én vagyok, és ez volt végül is a halálos ítélet, hogy mindannyian hallottátok, ez volt úgymond az egyöntetű. Hogy láttátok, hallottátok, hogy most az Istent káromolja. Most ebben ugye Jézus nem mondja magát Istennek, hanem Isten fiának ismeri el. Illetve azt is mondja, hogy majd meglátjátok az embernek fiát, ugye, az atya jobbján eljönni. Az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben. Tehát ez volt végül is az ok, amiért elítélték őt. És ekkor volt a második ok, hogy mivel ezt látták, és ezt az okot megtalálták, akkor utána ők nem ítélhették el Jézust, és ezért ezt egy politikai perré kellett átalakítani. És ekkor küldik el Pilátus elé Jézus, mint a zsidók királyát. Innen érthetjük meg, hogy miért szerepel ugye a kereszten az, hogy názáreti Jézus a zsidók királya, hogy ez a vád ellene. Amikor Pilátushoz elviszik őt, akkor Pilátus is faggatja, illetve látja azt, hogy ez nem rá tartozik. És mondja is nekik, hogy ti ítéljétek meg őt. Nem akar foglalkozni a Jézus kérdéssel. És ugye ezért teszi föl Pilátus azt a kérdést, hogy te vagy a zsidók királya, mert számára csak egy dolog az, amivel foglalkoznia kell, ha van valaki Júdeában, aki király akar lenni, mert ő a római helytartó, és egy dologért felel, hogy itt semmiféle zendülés ne legyen, ne legyen itt egy másik király, és ezért kérdezi őt, hogy te vagy a zsidók királya. Jézus azonban ugye hallgat, és nem mond semmit, amire Pilátus pedig megdöbben, és csodálkozik Jézusnak a hallgatásán. Jézus hallgatásának milyen okai vannak, tehát az is ok lehet, hogy a beszéd ebben a helyzetben már hiába való, és Jézus úgy ítéli meg, hogy már nem kell neki semmit sem mondania. Másrészt vállalja sorsát és útját, amit be kell töltenie, és végig akarja járni azt a küldetést, amit Isten ad az ő számára. És ezután ugye történik az, hogy Pilátus még mindig tudja, sőt mondja is, hogy hát semmi bűnt nem találok ebbe az emberben. Tehát ő meggyőződik úgymond Jézus bűntelenségéről, és akkor jön az, hogy ugye el akarja őt bocsátani, illetve őt bevádolják, hogy akkor majd őt is be fogják vádolni Rómában, hogyha elengedi Jézust. És ekkor történik az, hogy ugye megkorbácsoltatja Jézust, és akkor van a választás, úgymond, hogy Barabás vagy pedig Jézus legyen. Ez lett volna lényegében az a fajta menekülési útvonal, amit Pilátus valamilyen szinten nyitva akart hagyni, hogy majd a nép talán Jézust fogja választani, és azt látjuk az írásban, hogy azért korbácsoltatja meg, hogy valami fajta együttérzést csikarjon ki a néptől. Illetve tudjuk, hogy a keresztre feszítés előtt ez része volt a szenvedésnek, hogy akit keresztre feszítettek, azt levetköztették ágyék kötőre és megkorbácsolták. Tehát ez része volt az ítélet végrehajtásnak. Ugye Barabás, ez a név már ismerős előttünk, ez igazából, ennek a névnek a jelentése annyit jelent, hogy az atya fia. Ezt jelenti a Barabás szó, ugye abbá, atya, Barabás. Ebben a kifejezésben tehát így van az ő nevének a jelentése atya fia, és ugye mi azt tudjuk, hogy ő egy bűnöző volt, vagy egy gyilkos volt, valószínűleg egy zendülésben volt benne. Mások úgy tudják, hogy Zélóta mozgalom vezetője volt, tehát mondhatjuk azt, hogy egy szabadságharcos, korának egyik szabadságharcos, aki a Rómával szemben nyíltan föllépett, és független júdeai királyságot akarta visszaállítani, és úgymond támadó akciókat szervezett, és ezért fogták őt el. Egyébként pedig Jézusnál is láthatjuk azt, hogy egyfajta politikai szerepet is próbáltak volna rátenni, de Jézus mondja, hogy az én királyságom nem e földből, nem földi királyság, egy mennyei királyságról beszélt, és Jézus a lelki megváltásnak, vagy a lelki megújulásnak volt a hirdetője, és nem foglalkozott úgymond a Izrael helyzetével, vagy Júdea helyzetével, és nem akart politikai hatalmat. Amikor Jézust végül is átadják, és elkezdődik ugye a keresztút, akkor Jézus kivégzését pénteken délben rendelik el, és délután 3-kor feszítik keresztre, és 3 óra volt az ő szenvedése a kereszten, és körülbelül este 6 órakor halt meg. A keresztre feszítéssel kapcsolatban ugye római polgárt nem feszítettek keresztre. Elítéltet ágyékkendőig ugye levetköztették, megkorbácsolták, és mint ahogy Jézusnál is látjuk, neki kellett vinni a keresztet. Nem az egész keresztet kellett neki vinni, hanem csak a harántfát, az oszlopfa, az ott volt a kivégző helyem, és a harántfát ugye ráhelyezték, és akkor úgy tették őt a keresztre. Amikor vitte a harántfát ugye a kereszt úton, akkor többször összeroskadt Jézus, és akkor beszélünk, vagy hallunk Cirénei Simonról, és ugye ott az van, hogy a katonák kényszerítették őt, hogy vigye a keresztet. Ezt mondja az evangélium, hogy kényszerítették őt. Másik verzió lehet, hogy más hagyomány, talán azt mondja, hogy Cirénei Simon segített neki, mert ez a probléma, hogy senkit nem kényszeríthettek elméletileg, Cirénai Simon egy gazdag ember volt. Tehát egy jómódú ember, aki vagy jött, és szabad és gazdag jeruzsálemi polgár volt, és csak úgy azért nem rángtanak be valakit, és van olyan hagyomány réteg, ami azt mondja, hogy itt igazából egyfajta együttérzésről is szó van, hogy valaki ott viszi a keresztet, és ő beáll. És ami ugye megrendítő, hogy ő akkor odaáll, és segít Jézusnak ezen az úton. Tudjuk, hogy később Cirénai Simon tanítvány lett, és ő is keresztjén lett. Amit még láthatunk, hogy Jézus, amikor a kereszten van, akkor lényegében egyetlen egy tanítványban, aki ott van a kereszt alatt, ugye ez János. A többi tanítvány az mind elfutott, és nincs vele, az egész keresztúton sincsen mellette, nem követik őt, és nem segítenek, vagy nincsenek jelen. Illetve vannak ugye női követők, akiket megemlít a Szentírás, hogy Magdalai Mária, a kis Jakab és József anyja, valamint Szalomé is ott vannak a keresztnél, és még sok más asszony is. És ebből láthatjuk azt, hogy a tanítványok ugye nincsenek jelen, de az asszonyok jelen vannak, illetve Mária is jelen van, már mint Jézus édesanyja. Mikor Jézus, amikor azt mondja a kereszten, hogy íme a te fiad, ugye édesanyjának mondja ezt, akkor Jézus emberségét láthatjuk. Tehát Krisztus, mint Isten fia, nem halhatna meg. De Jézus, mint ember, meghalhat. Ez a kettő, ugye Krisztusnak az isteni természete és emberi természete lényegében együtt van jelen. Amikor Krisztus vállalja végül is a kereszthalált, akkor isteni természetében is jelen van, de látjuk azt, hogy az emberi természet is ott van, és ő leteszi az ő életét, akkor így mondhatjuk helyesen, azért hal meg, mert leteszi az ő életét, és Jézus esetében ugye felszögelték a keresztre, és ez volt lényegében a rövidebbik útja annak, hogy valaki a kereszten meghaljon, mert azáltal, hogy felszögezték őt, így a vérvesztesség is volt, mert volt a másik útja, ez egy hosszabb, amikor csak felkötötték, és úgy kellett lenni, az több napig volt fönt az ember, és úgy szenvedett. Ugye ez a mirhásbor, ami a történetben még szerepel, hogy adnak neki, amikor imádkozik, éri-éri láma szabaktáni, én Isten, miért hagytál el engem? Ugye azt hiszik, hogy illést hívja, félreérthető a szó, az éri-éri, és ezért adnak még neki, hogy talán még meghosszabbítják az időt, hogy várják, hogy majd akkor talán illés meg fog jelenni. De ugye Jézus nem fogadja el ezt a mirhával kevert bort. Egyébként a kereszt az körülbelül 1-1,5 méterrel haladta meg egy átlagos ember nagyságát, és olyan fajta kereszt volt, ami a teteje az hosszabb volt, tehát egy felső résszel rendelkezett, mivel erre a keresztre, vagy oda tették ugye a vád iratot, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem, akkor láthatjuk azt a fajta egyedül létet, elhagyatottságot, illetve a fizikai fájdalmat és szenvedést is, és azt, hogy Jézus készül a halálra. Tudjuk azt, hogy ugye a lator esetében az egyik lator becsmérli őt, míg a másik ugye hozzá fordul, és kéri, hogy emlékezzen meg róla majd az ő országában, és még ott is Jézus imádkozik a kereszten, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekednek, illetve a lator számára megnyitja az üdvösség útját. Ebből is láthatjuk, hogy Jézusnak a személye, főleg ugye a kereszthalában, még inkább az egész életének a tanítását képviseli, és összességében az ő kereszthalálát úgy kell szemlélnünk, mint az ő tanításának a folytatását, és úgymond a legerősebb prédikáció, a legerősebb példázat, a legerősebb történetet mondja el nekünk azáltal, hogy életét adja. És ezzel azt akarja megszerezni nekünk, hogy mi egyek legyünk végre az Istennel, azért ajándékozza önmagát érettünk, hogy megbékéltessen bennünket az Istennel, és úgymond a vétkeinket, hogy Isten ne nekünk tulajdonítsa, vagyis elengedje, vagyis a megbékéltetés, a békesség útja innentől kezdve nyitva legyen, és ennek a szimbóluma az, amikor a templom kárpitja felülről ketté hasad, amikor kileheli lelkét, és azt mondja, hogy elvégeztetett, akkor tehát nyilvánvalóvá válik, hogy szabad az út az Istenhez. A kárpit az egy elválasztás. Azt jelenti, hogy mi nem mehetünk oda be. A főpap csak egyszer mehet be, ugye a szentélybe, senki más nem mehet be. Amikor ketté szakad a kárpit, és Jézus meghal, a megbékéltetés szolgálatát tökéletesen elvégezte az emberiségért, nem tulajdonítja Isten nekünk bűneinket, mehetünk Istenhez, megértve az ő szeretetét, és kegyelmet hirdet Isten a világ számára, az emberiség számára, akkor nyitva van az út. Tehát szimbolikusan ez azt jelenti, hogy már mindenki mehet az Istenhez, és Jézus Krisztusban ugye az út, az igazság és az élet megnyílik mindenki előtt. Tehát így terjeszti ki Krisztus az egész világra azt, amit ő meghirdetett, és a kereszthalálban lényegében lelkivé válik mindaz. Ugye ismertük Krisztus test szerint, mondja Pál apostol, de most már nem test szerint ismerjük, hanem lélek szerint, megelevenítő lélekké lesz Krisztus, ami azt jelenti, hogy már a világ minden táján, a világ minden embere számára, és bárki, aki segítségül hívja Jézust, vagy hallja majd az evangéliumot, az, ha hisz, és Jézus nevét vallja, akkor részesül az Isten kegyelmében és áldásában. És ez az evangélium, ez az örömhír, amit lényegében a tanítványoknak is meg kell hirdetni. Tehát ezért hal meg Krisztus, ezért teszi le úgymond az életét, és az új szövetség innentől kezdődik, mert az új szövetség, ugye mondhatjuk, hogy testamentum, végakarat, és az onnantól kezdve él, amikor valaki meghal. És ez az új szövetség vére, hogy ő a vérével pecsételte el az Isten akaratát, az ő tanítását, a vérével tett tanúbizonyságot, ezért beszélünk Krisztus véréről, mint bizonyságtevő erőről, hogy valaki, hogyha a vérével bizonyít, és az egész lényével, akkor aláhúzza ismételten azt, amit addig mondott. Aláhúzza azokat az igazságokat, amit eddig mondott Istenről. Aláhúzza a bűnbocsátó Isten a mennyei atyának a képét, mint a tékozló fiú történetében. Aláhúzza minden egyes szavát, amit tanításában elmondott. És láthatóvá teszi az emberek számára valósággal azt, hogy kicsoda az Isten, illetve ugye az ő halála azért is történik, hogy bebizonyítsa azt, hogy három nap múlva ő feltámadásával bebizonyítsa mindenki számára, hogy ő az Isten fia. Ezáltal igazolva lesz, mert még meghalni úgymond, most idézel mondom, emberek is képesek meghalni. Meghalni valamiért, valami jóért. Tanításért, vagy bármiért, amiben hisznek. De feltámadni, és utána bizonyságot tenni arról az életről, ugye azt Krisztus tudta megtenni, és három nap múlva ugye megjelenik. Tehát ezért is fontos a halál. Másrészt pedig, hogy Isten igazolja majd a fiát. Tehát a halál és a feltámadás, így az élet, mint ahogy mondtam, hogy Jézus élete és halála is összefüggésben van, azt egy egységként kell tekintenünk. És ugyanúgy az ő kereszthalála és feltámadása is ennek az egységnek a része, hogy igazolni fogja. Más helyen ugye azt mondja Jézus, hogy nekem hatalmam van letenni az életemet, és hatalmam van felvenni azt. Tehát Istentől is igazolás, hogy elismeri, hogy Jézus az ő fia, illetve a fiúnak és a hatalmának a megnyilvánulása az, hogy ő fel fogja venni az életét, és meg fogja magát ismét mutatni az emberek számára. És ez annak a fényében még inkább jó, hogy a templom kárpitja meg van hasadva. Tehát mindezt azért teszi Krisztus, hogy hívja az embereket az Istenhez. A feltámadott Krisztus is azért tesz bizonyságot a tanítványoknak, azért beszél, hogy miért kellett ezeknek meglenni, azért erősíti őket, hogy később ők a megbékéltetés szolgálatát el tudják végezni az emberek felé, és tudják hirdetni a békéltetés igéjét. Tehát innentől kezdve az ige hirdetésnek egyetlen egy feladata van, hogy ezt az igazságot képviselje, és az emberek számára könnyebbé tegye az Isten felé vezető utat. Ezért hal meg úgymond a főpap, mert Jézusban a főpapot szemlélhetjük, aki az egyetlen tökéletes áldozatot mutatja be, amely tényleg a békességet megszerzi Isten és ember között, nincsen többé már szükség semmiféle áldozat bemutatására, és nincsen már szerepe az áldozatnak innentől kezdve az Isten előtt, hanem arról van szó, hogy mindaz, amit Jézus tanított, amit Jézus cselekedett, és amiről bizonyságot tett az ő kereszthalálában, az megtartja az embert, és aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és eljut az Istenhez, bűnbocsánat és kegyelem származik ő rá, és szabad az útja. Ezt akarta Krisztus, ezért változtatta Krisztus azt a vádlást, amit ő ellene igazságtalanul végrehajtottak, azt a szenvedést, amit neki el kellett hordoznia, ezt alakította át, és ebből alkotta meg lényegében a megváltásnak ezt a művét, mert ezáltal jut el az ember értelmében, gondolkodásmódjában a helyes Istenhez, helyes Isten ismeretre, és ezáltal szabadul föl. Ezáltal lesz tényleg útja a kárpiton keresztül az Isten szentélyében. Tehát így léphetünk akkor be mi is, és így kell, hogy lássuk Krisztus kereszt halálát, és az ő szenvedésének az értelmét, és a célját, és ilyen értelemben vagyunk mi Krisztus követők, és keresztjének, mert innentől kezdve lényegében szabad az út mindenki számára, és a mi számunkra is, mert akkor már egyetemessé válik Krisztusnak az üzenete. Tehát innentől kezdve nem az van, hogy én csak a Izrael elveszett juhaihoz megyek, hanem a Krisztus kereszt halálában már egyetemessé válik. Ezért mondja Jézus már feltámadása után, hogy menjetek el szélesebb világra, és hirdessétek az evangéliumot, és tanítsátok meg az embereket arra, amit én tanítottam. És itt a hangsúly ezen van, amire én tanítottalak titeket. Arra tanítsátok meg őket, és az evangéliumot mondjátok el, az igazi örömhírt, az evangélium pedig ezen, amit mondtam, hogy megbékélt az Isten a világa, és ez az örömhír, hogy békességünk lehet az Istennel. Ő egyoldalúan, most azt mondom, Isten volt a kezdeményező, ő hajtotta végre ezt a fiában ezt a megbékélést, és végezte azt el, hogy mindenki, mint a tékozó fiú, hazamehet az atyai házba, és az Isten pedig szeretettel fogad bennünket. A mi részünk persze az, hogy meglátva a mi dolgainkat, akkor de a tékozló fiú is, atyám, bocsáss meg nekem, mert vétkeztem ellened és az ég ellen. És Istennél a bűnbocsánat és a szeretet készen fogad bennünket. Így kell tehát a Krisztus kereszt halálát látnunk, és ezért kell most lélekben azt mondani, felszabadulnunk ennek a titoknak a nyitjára, és akkor győzelemként tekinthetünk erre, illetve lelki értelemben is győzött Krisztus, mint a kísértő felett, lelkileg is lefegyverezte azokat az erőket, amelyek még a háttérben ott voltak, és ott vannak az ember életében, és ezáltal tökéletes győzelmet arat. És minden térnek meg kell hajolnia, tehát ez a másik értelme, hogy mind láthatók, mind a láthatatlan világban is, ez egy hatalmi jel, hogy Krisztus ezt tette. Ehhez fogható igazából nincsen, mert Isten fiaként ilyen utat bejárva, így tanítva és meghalva a kereszten, ez akkora jel, hogy a láthatatlan világban is csodájára járnak ennek, és Isten angyala is azt mondom, csodálkoznak ezen, amit Krisztus tesz, és ezért megy az Isten hatalmának jobbjára, megosztja Isten az ő hatalmát vele, és együtt uralkodik vele, illetve átadja a fiúnak ugye a hatalmat. Ebben is láthatjuk ezt a fajta egységet, hogy méltó, hogy a hatalmat magához vegye, mert alázatos volt, és úgymond le is tudott mondani az ő hatalmáról, pedig megtehette volna, hogy 12 sereg angyalnak is parancsoljon, és semmit ne tegyenek vele, de érettünk, és akkor így érthetjük meg, hogy mit jelent az, hogy érettünk, és mit jelent az, hogy helyettünk, hogy vállalva velünk a közösséget, hogy nekünk utunk legyen az Istenhez, végzi el az ő kereszt halálában ezt a hatalmas jelet, és erre, ezért mondja azt, hogy amikor én majd felemeltetem, akkor magamhoz vonzok mindeneket, mert ez jel lesz, jó értelemben jel, amely magához vonzza az embereket, jellé lesz Krisztus keresztje, és ebben a jelben érthető meg az ő szeretete és nagysága, és az Isten szeretete és nagysága irányunkban. Ezért tehát örvendezzünk, mert az Isten megbékélt velünk, Krisztusban megbékeltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békeltetés igéjét. Amen. Imádkozzunk! Imádság közben csendes percet tartunk. Mennyi Atyán, köszönjük, hogy Krisztust azért küldted, hogy megtanítson bennünket az élet útjára, a békesség útjára, a szeretet útjára, és azért halt meg a kereszten, hogy erről bizonyságot tegyen előttünk, és még a kereszten is értünk, imádkozott. Köszönjük ezt a szeretetet, ezt az elfogadást, ezt az alázatot, hogy egész tanítását hitelesítette halálával, majd feltámadásával, és ezáltal bizonyította, és bizonyítja mi számunkra is, hogy igaz, amit ő hirdetett és mondott. Kérjük azt, hogy legyen Jézus Krisztus keresztje a mi számunkra erőforrás, amelyben láthatjuk, Urunk Istenünk, a Te szeretetednek mérhetetlen nagyságát, a megbékélésnek valódiságát. Köszönjük Istenünk, hogy nem tulajdonítod nekünk vétkeinket, ami azt jelenti, hogy kegyelmet adsz nekünk, és megbocsátod a mi vétkeinket a Krisztusban. A mi részünk pedig az, hogy önmagunkat adjuk oda, és kérjük azt, hogy növeld a mi hitünket, add, hogy eléd járulva megtisztuljon a mi lelkünk, elmondjunk mindent igazán őszintén, és téged imádjunk, Istenünk, mert Krisztus azért jött, hogy mi egyek legyünk a te nevedben, hogy mi is imádhassunk téged, mennyei Atyánk, veled lehessünk közösségben, és ezáltal mi is a te gyermekeid legyünk. Köszönjük, hogy a meghasadt kárpit azt jelenti, hogy mi is mehetünk szabadon a te szentélyedbe, a veled való lelki kapcsolatba. Így add meg, hogy a golgotai kereszthalál számunkra az életjele legyen, minden olyan erő, amely a halál ereje, amely a rombolásnak, vagy a káosznak az ereje, a lelki sötétségnek az ereje, ezen a szereteten, ezen az isteni erőn megtörik, és nincs többé hatalma. Ha ezt megértjük, akkor így lehetünk győztesek és szabadok a Krisztus üzenetében, tanításában és a Krisztus kereszthalálának ismeretében. Kérjük most, hogy hallgass meg személyes imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.